Urunk, annyira élveztük a, élvezzük így a te jelenlétedet, olyan jó a te asztalodnál ülni, olyan életet adó, és csak köszönjük, köszönjük, és Uram, csak te elárasztasz bennünket a te szellemeddel, elárasztasz minket a kegyelmeddel, jóságoddal. Köszönjük neked a gyülekezetünket, csodálatos gyülekezet, ami a te kegyelmed, jóságod jelenlétet tesz lakhatóvá, élő helyé, és köszönjük neked, köszönjük. Amen. Amen. Na hát még egyszer sziasztok, és legszívesebben csak így mennék is az énekek énekébe, ahol szeretnénk folytatni, így továbbra is a táncról, meg az éneklésről lesz szó, és a végére még énekelni és táncolni is fogok itt majd. Jó? Oké? Valamikor. Nem mondtam, minek a végén. Lehet, hogy csak az 1000 éves királyság végén, jó? De előtte engedjétek meg, hogy egy-egy közösségünket érintő részletet hagy emeljek fel, és aztán utána így felolvasunk énekek énekéből. Az egyik az, hogy jövő héten, ezen a héten indulna, most kezdődő héten indulnak a házi csoportok. Úgyhogy még mindig ott kint van 4 papír, és bátorítok, hogy nézd meg, és iratkozz fel egy csoportra. És hogyha nem teszed, akkor a következő hetekben, hónapokban látogass meg egy-egy csoportot, tehát be tudsz csatlakozni. A lényeg az, hogy most indulunk így, és izgatottak vagyunk. És ez azt is jelenti, hogy szerdai alkalmunk már mostantól nem lesz, köszönöm szépen, hanem házi csoportjaink lesznek, és 4 vezető, vagy 4 csoport van, az egyik az a Király István és Csilla vezetésével, a másik a Haszman Iván és Hajni vezetésével, a harmadik a Fehér Józsi és Anikó vezetésével, a negyedik meg Szabó Ádám vezetésével. Oké? Lehet, hogy ez csak rossz vicc volt. Jó, menjünk tovább. A másik az, hogy megyünk Vajtára gyülekezetként. Ez lesz a gyülekezeti hétvégénk, október 1-től 3-ig. És hogyha anyagi akadály miatt nem tudsz jönni, akkor továbbra is él a lehetőség. Ír rá az ott lévő e-mail címre, ami Csillának a Királypáter Csillánk az e-mail címe, fejez ki, hogy anyagi akadályok vannak, Isten ad és adott, és fogadni mindenfajta gondoskodást arról, hogy mind ott legyünk, akiknek ez csak anyagi akadály van, úgyhogy fejezd ezt ki, szeretnénk mind ott lenni, ne légy szégyenlős ebben. A másik pedig az, hogy ha szeretnéd bárkit támogatni, teheted ezt közvetlenül, teheted ezt ott hátul, van egy kosár kifejezetten erre, akár célzottan egy borítékra ráírod a nevét, akit, vagy pedig csak bedobsz egy összeget, illetve utalással is tudsz. A másik, ami fontos, hogy a szállás adónkkal, vagy akik várnak bennünket, ők szeretnék az, hogy hamar leadjunk fix jelentkezéseket, talán így tudom mondani, úgyhogy arra kérünk téged, hogy holnap délig utald át feltétlen az összeget, ennek már megvolt a határidő, ez már egy kitolt határidő, különben ezen az áron, ha holnap délig utalod át, akkor tudjuk biztosítani neked ezen az áron a konferenciát. Oké, szerintem erről kaptatok e-mailt is, akik legalábbis jelentkeztetek. Jó? A harmadik az, hogy itt mindjárt fent lesz, hogy most szombattól indul utcai evangelizáció a Pásztor Erik a Pásztor Brian vezetésével minden szombaton 5-től. Jó, úgyhogy ez a Calvin téren lesz a találkozó és az utcai evangelizáció. Calvin téren van a találkozó, van egy olyan, hogy Kalifornia kávéház, lehet, hogy nem pont ez a neve, hanem valamilyen amerikai neve van, de Kalifornia az benne van, és kávét lehet inni. Onnan ott találkozik a csapat, és lesz egy kis közösség, és utána pedig onnan lesz az evangelizációt a Calvin téren. Jó? És ezzel tudtok számolni alapvetően minden szombaton, tudunk számolni vele, úgyhogy kivéve nyilván vajta, vagy olyan, amikor minikonferenciánk van. Tehát egész gyülekezetet megmozgató alkalom, jó? És aztán ma este lesz az alkalom utáni, közösség után ilyen őszi nyári esték, jó? Már nem tudom, hogy mi a neve. Mi a neve? Van képünk őszi esték, nagyon jó. Jó, őszi esték vannak, úgyhogy lesz közösségre, jó? Úgyhogy ezt szerettem volna mondani, és nyissátok ki énekek egynél a Bibliát, kérlek. És hát hagyj kérdezzem meg itt tőletek, ti is élvezitek ezt az isteni tánc témát, és ezt most már az énekek énekét? Hagyj lássam, hogy hányan élvezitek, mert én nagyon élvezem, nagyon jó, nagyon élvezem, tényleg élvezem a magát a témát, és élvezem annak a frissességét, amit így a személyes életembe behoz, és nagyon élvezem azt is, hogy most így már a harmadik alkalommal így az énekek énekével megyünk, úgyhogy gyertek, nézzük is meg, énekek ének 1-12-től fogjuk egészen a második fejezet 7. verséig olvasni, és Ágoston Dávidot akartam megkérni, hogy olvassa fel, de nem mondtam neki, úgyhogy nem kérem, hogy olvassa fel, de Dávid olyan szép hangja van, amikor olvassa, hogy de tényleg, vannak, akik olyan jól tudják az írást olvasni, nem? Hányan vagytok? Ki vagy? Azt mondod, hogy szép a hangod, tudsz olvasni, ez a kettő. Edmond az első. Van még más, aki szép a hangod, és tudsz olvasni. Oké. Okay. Jó, akkor Edmond fogja mostantól olvasni az írás részeket. De, na mindegy, csak ez jó, hogyha valaki tud olvasni. Na, énekek éneke 1-12-től. Mikor a király az asztalánál ül, jó nárdus illat árad rólam. Olyan nekem szerelmesen, mint egy köteg mirha, mely kebleim között nyugszik, mint engedi szőlőiben a ciprus fürt, olyan nekem a szerelmesem. Mi szép, most a vőlegény szól, mi szép vagy mátkám, és bocsánat, mátkám, az azt jelenti, hogy kedvesem, jó? Mi szép vagy kedvesem, mi szép vagy, szemeid olyanok, mint a galambok, a mennyasszony, ime te is szép vagy szerelmesem, gyönyörűséges, és a mi ágyunk zöldellő. Házunk gerendái cédrusfák, mennyezete pedig ciprusfából van. Mennyasszony, Sáron nárcisza vagyok, a völgyek liliuma, vőlegény. Mint a liliuma tövisek közt, olyan az én kedvesem a leányok közt. Mennyasszony, mint az almafa az erdő fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse gyönyörűséges ínyemnek. Bevisz engem a borozóházba, és zászlaja fölöttem a szerelem. Erősítsetek engem aszúszöllővel, üdítsetek föl engem almával, mert a szerelem betege vagyok. Bal keze a fejem alatt van, és jobb kezével átölel engem. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra és a mezőszarvasaira. Ne költsétek fel, ne ébresszétek föl a szerelmet addig, amíg nem akarja. Na hát, így pár héttel ezelőtt elkezdtünk erről az isteni táncról tanítani és beszélni, arról, hogy Isten jellemében, természetében, lényében ott van ez a szeretet közösség ő benne. Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem szeretet közössége, tánca. És bennünket ebbe a táncba invitált be, a megváltás az az, az üdvösség az az, hogy belépünk ebbe az örök táncba, meg vagyunk váltva, a király asztalához ültünk, mi is bent vagyunk a Szent Háromság Isten családjába, családtagok vagyunk, örökösök vagyunk, fiak vagyunk. És itt van ez a szeretett közösség, örökkön, 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 örökké. Na most mielőtt ezt az örökkön, 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 örökkét, mint tudjátok a rajzfilmek végén, vagy a filmeknek a végén ott van, mielőtt még odáig elszaladnánk, most csak maradjunk itt az itt és mostba, jó? Mert azt megértjük, hogy ez a szeretett közösség ott van örökkön, örökkön, örökké, de most, ahogy itt vagyunk ebben az életben, most, ahogy éljük ezt a földi életet, fontos megértenünk, hogy ez már most. Isten arra invitál bennünket, hogy mélyüljön, és hogy megossza velünk önmagát, mert már megosztotta velünk önmagát. És múlt két héttel ezelőtt arról volt szó, hogy a mennyasszonynak, aki a hívőt jelképezi, szimbolizálja, vagy a gyülekezetet, van egy mély szívében izzó látása, hogy egyre közelebb legyen, és bensőséges közösségben legyen az Úr Jézussal, a vőlegénnyel. De arról is beszéltünk múlt héten, hogy a mennyasszony megél egy krízist. Emlékeztek, mikor erről beszéltünk, hogy fekete vagyok. Fekete vagyok. És aztán beszéltünk arról, hogy nem csak, hogy rádöbbenünk a Szent Szellem munkája révén a romlottságunkra, a bűnünkre, a sötétségünkre, a feketeségünkre, az önzésünkre, hanem nem csak, hogy a bűneinkre, hanem alapvetően megtapasztaljuk a szégyent, megtapasztaljuk azt, hogy elutasítanak, mert fekete vagyok, de szép, az anyám fiai megharagudtak, szőlőkőrizővé tettek, dolgoztattak, kiégett a mennyasszony. Egy csomó fajta lelki problémája van egyébként. És hagyd mondjam így vigasztalású, bátorításul nekünk, hogy ez egy 8 fejezet, és lesz egy ilyen jellemfejlődése a mennyasszonynak. Lesz egy mélyülése ennek a szeretett közösségnek. De itt még az első fejezetben nagyon én tudatos. Nagyon önmagával van elfoglalva. És ilyenek vagyunk mi is sokszor, hogy nagyon én tudatosak vagyunk. Nem tudjuk még átadni magunkat. Most kezdjük el ízlelgetni, hogy ő tényleg szeret engem. Hát ő tényleg akar engem. De eddig persze mások is mondták, hogy szeretnek. Rengeteg dalból halljuk, rengeteg ember mondta, rengeteg mindenki ígért már sok mindent. De ő tényleg szeret engem. Ő tényleg akar engem. És még ha fekete vagyok is, szép vagyok neki. És mikor azt tapasztalom, hogy fekete, nem kell, hogy eltávolodjak, elhúzódjak tőle. Nem kell, hogy összerezzenjek, és elszigeteljem magam, hanem nyugodtan jöhetek hozzá, mert ő tényleg akar engem. Oké? És erről beszéltünk, hogy ez az a bizodalom a szeretetben. Ez az a bátorság abban, hogy tudom, hogy szeretve vagyok. És aztán a mennyasszony felteszi azt a nagy kérdést a 7. versben, hogy Mondd meg, te, akit a lelkem szeret, hol deleltetsz, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben. Azaz, hol táplálsz, és hol adsz nekem nyugalmat. És aztán múlt héten erről beszéltünk, és most folytatódik. Mert igazából innen, egészen a másik fejezet, 7. versig erre ad választ a vőlegény. A hívőnek arra, a te mély kérdésedre, az én mély kérdésemre, hogy hol vagyok táplálva, és hogy hol kapok nyugalmat. Hol van nyugalom? Mert ez egy elengedhetetlen dolog minden hívő számára, aki győzelemben akar járni. Ez elengedhetetlen mindenki számára, aki szellemi áttöréseket akar, kíván, vágyik az ő életébe, hogy táplálás és mély nyugalom nélkül nincs átformálódás. Hogy Jézus azt mondta az apostoloknak, Márk 6.31-ben, ahogy szolgáltak, azt mondta nekik, gyertek velem, csak ti magatok, egy puszta helyre, hogy megnyugodjatok. Gyertek velem, most elmegyünk egy puszta helyre. Most elmegyünk csak te és én, csak ti és én. Hol van ez a hely? Hogy van ez a hely? És ez olyan valós ez a hívás. Nagyon sokszor, mint mérgezett tegerek, szaladgálunk így az életünkbe. Nagyon sokszor hordozzuk a terheinket, és le vagyunk terhelve. Nagyon sokszor igyekszünk menedzselni az életünket, és persze különböző élethelyzetekben vagyunk. De sokan vagytok olyanok, akár házasok kisgyerekekkel, és csak így azt érzitek, hogy semmi idő nem elég semmire. És olyan könnyű ilyenkor még inkább csak így saját erőből élni az életet. És tudom jól, én is beleesek. De hol van az, ahol táplálva vagyok? Hol van ez, ahol nyugalma van a lelkemnek? És az Úr azt mondta Máté 11-ben, hogy jöjjetek én hozzám. Nem túl bonyolult ez a recept, úgy tűnik. Jöjjetek én hozzám. Mindnyájan. Mindnyájan. Feketén is, úgy mindnyájan. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan. Akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve. És én nyugalmat adok nektek. És itt a 12. verstől így a mennyasszony, a hívő, egyre inkább növekszik abban a megértésben, hogy kicsoda ő a király számára, a Krisztus számára. Növekszik abba, hogy milyen értékes ő a királynak. És ez egy új helyszínen történik, az asztalnál. Több helyszín is lesz egyébként, almafa alatt, meg különböző, de most az asztalnál, jó? 12. vers, nézzük meg, és maradjon kint Zsolti nyugodtan az az írás rész, amit nézünk végig. Mikor a király, 1.12-ben, mikor a király az asztalánál ül, jó nárdus illat árad rólam. Oké, úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt az utolsó dal, sőt, azelőtt is volt egy ilyen dal, talán. Így az Úrnak az asztalánál, hogy a királynak van egy asztala. És a király az asztalánál ül, és ebben a versben azt látjuk, hogy mi is ott ülünk az asztalnál. Hogy hol történik ez? Tudod, ennél az asztalnál, az Úrnak az asztalánál, hogy odaül a mennyasszony, odaülünk. És ez az asztal egy bőségesen terített asztal. Tudod, ez nem egy ilyen, mindenki hoz magával valamit, és hozd az asztalra. Amit hozol, tudod, hozd az asztalra. Hanem mi üres kézzel jövünk az asztalra, mert az asztal meg van terítve. És meg van terítve mindenfajta finomsággal, mindenfajta étellel és itallal. Ez az asztal meg van terítve szeretettel, meg van terítve befogadással, meg van terítve kegyelemmel, meg van terítve könyörületességgel, irgalommal, bátorítással. Ez az asztal egy gondoskodással, gondviseléssel egy bőven terített asztal, ahova odaülünk. És azt mondja, hogy gyere az asztalhoz. Tudod, arra gondolok, hogy sokszor hívők így le vagyunk fogyva. Heti egyszer, jó esetben heti egyszer táplálkozunk. És az sem igazi táplálék igazából. Tudod, el tudod képzelni, hogyha heti egyszer táplálkoznánk fizikailag, akkor milyen rossz állapotban lennénk a végén, mert az ágyból se tudnánk kikelni. Tudod, az ágyat kell, hogy oda vigyék. Miközben az Úr azt mondja, gyere az asztalhoz, meg vagy terhelve, gyere az asztalhoz, gondoskodás kell, gyere az asztalhoz. Szégyen, úgy érzed, hogy szégyenled kell magad, gyere az asztalhoz. Úgy érzed, hogy el vagy utasítva, gyere az Úrnak az asztalhoz, gyere hozzám, minden bőséges ellátás ott van számodra. Jöjj és egyél, vegyél, pénz nélkül az Úrnak az asztalát, mint hogy Méfibósát. 2 Sámuel 9-ben azt mondja, hogy háromszor mondja legalább, hogy ez a Méfibóset, aki mindkét lábára sánta, az király asztalánál ült mindenkor. Mindenkor. Mindig. A király asztalánál ült Méfibósát. És mi is a király bőséges terített asztalához vagyunk. Vagy a 23. Zsoltár 5. vers azt mondja, asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt. Megvan. Nem azt mondja, hogy nincsen ellenség. Nem azt mondja, hogy nincsen nehézség. Nem azt mondja, hogy tudod, nincsenek olyan dolgok, amelyek üldöznek bennünket. Hanem mind azoknak közepette, amik üldöznek bennünket, van egy hely, ahol tökéletesen el vagyok fogadva. Van egy hely, ahol akarva vagyok. Van egy hely, ahol kívánva vagyok. Van egy hely, ahol bőséges békesség árad. Van egy hely, ahol teljes bűnbocsánat van. Van egy hely, ahol lehetek az, aki vagyok, úgy, ahogy vagyok. És bőséges ellátás van az Úrnak az asztalánál. És lehet, hogy vannak nehézségek, lehet, hogy vannak megoldani való dolgok, de van egy terített asztal. Ja. Úgyhogy gyere, ülj, gyere ide az asztalhoz, gyere. Így, ez egy állandó valóság. És gyere, táplálkozz róla, és esszük, ahogy táplálkozunk, esszük az ő gondoskodását, és esszük a bárányt, a vele való közösséget. Igen, és erről szólt ez a dal, amit énekeltünk a végén, Jelenések 3:20, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És hogyha meghallod, akkor megnyitod az ajtót, és én bemegyek, és veled vacsorázok. Ja, mit jelent csak így időzni Isten jelenlétében? Mit jelent csak így időzni Isten előtt? Mit jelent csak így, akár csak így csendben lenni, és csak időzni, és feltölteni a szeretett tankjainkat. Vagy éppen azt, amire valóban szükségünk van, mert ott van, annál az asztalnál, a bőven terített asztalnál. És nézzétek, hogy mi történik. Azt mondja, mikor a király az asztalánál ül, jó nárdus illat árad rólam. Látjátok a kölcsönösséget, amiről beszéltünk így a táncban? Látjátok azt, hogy nem csak mi kapunk az asztalnál, hanem mi rólunk nárdus illat árad a király felé. Tudjátok, az Ószövetségben ez az illatszerek és mindezek, így az imádatot fejezik ki. Az áhítatot fejezik ki, a kedves, jó illatot fejezik ki. Hogy figyelj csak, nem csak arról van szó, hogy te élvezed azt, hogy az asztalnál ülsz, és itt jön az ámulatos kijelentés, hanem hogy a király élvezi a te jelenléted. A király élvezi a te személyed. Hogy miközben ott ülsz az asztalnál, és élvezed az ő jelenlétét, az ő gondoskodását, és ő vele közösségbe vagy, ő élvezi azt, hogy ott van veled, és ezt mi soha nem fogjuk megérteni. De erről szól az énekekének egy jó része, hogy Isten élvezi a mi jelenlétünket. Oly úgy, hogy mi sokszor nem élvezzük a saját jelenlétünket sem, de ő élvezi. És tudjátok, amikor jövünk Isten tiszteletre, és ez csak egy nagyon apró kicsi dolog, már úgy értem így az idő térben, akármi is, tehát kicsi. És jövünk, hogy énekeljünk. Jövünk, hogy dicsérjük őt, hogy imádjuk dalok segítségével. Más módon is, de dalok segítségével például. Ne gondold azt, hogy a király nincs ott az asztalánál, és most ez egy jelentőségteljes, jó nárdos illat, imádat, szolgálat lehet neki. És tudod, olykor annyira passzívak lehetünk, és passzív lehet a szívünk, vagy egy olyan, mint hogy egy koncerten, vagy egy előadáson lennénk, vagy színházban, vagy moziban, hogy valahogy mi itt vagyunk, és ott pedig zajlik valami, és hát majd én nem tudom, majd hogyha eléri azt a ingerenciát bennem, ami ott zajlik, akkor majd becsatlakozok, de ez nem erről szól. Én vágyok egy olyan életre, és meg vágyok egy olyan közösségre is, ahol jövünk, és csak így bedobjuk magunkat szőröstől, bőröstől, szívünkkel, lelkünkkel az ő imádatába. Nem emberekkel foglalkozunk, megértjük, hogy a terített, bevégzett munkaasztalnál ülünk, és közösségbe vagyunk vele, és ahogy imádjuk őt, ráfókuszálunk, közösségbe vagyunk vele, ez egy kellemes, jó illat neki. Felfrissíti az ő szívét, és többet jelent neki, mint azt valaha gondolnánk. Ez a negyedik fejezet beszél, azt hiszem, erről, hogy mennyi minden jelent. Jelent azok az apró dolgok is, amikre mi nem is gondolnánk a mi életünkben ő neki. Úgyhogy 13. vers, sem fogok ilyen részletességgel minden versről beszélni, mert nincs időm, de úgy folytatja, hoz két hasonlatot, azt hiszem, az olyan az hasonlat, így van. Gyöngyi, jól mondom, az olyan az hasonlat. Köszönöm, örülök, hogyha magyar tanárok ülnek, legalább itt az első, nem vagy magyar tanár, hát de jobban értesz nyelvtanhoz, mint én. Mert ez jó, ez magabiztosságot ad nekem, ez egy hasonlat. Azt mondja a mennyasszony, azt mondja a hívő, hogy olyan nekem szerelmesem, mint egy köteg mérha, amely kebleim között nyugszik, mint engedi szőlében a ciprusfürt, olyan nekem szerelmesem. Két dologról van szó, és talán az elsőről beszélnek egy picit többet. Egy köteg mérha. Egy köteg mérha. Na most nem tudom, hogy mennyire ismertek a mérhát, nem hoztam most magammal a mérhát, jó? És persze kivetítenénk, hogy hogy néz ki egy mérha, de a mérha az egy ilyen gyanta féleség. Az a balzsamfa családjába tartozik, és egy bizonyos fajta, mindjárt ha megtalálom a jegyzetemet, akkor jobban el tudom magyarázni, egy bizonyos fajta gyanta, ami a fából ilyen mézgás anyag. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó illatú, de keserű a mirha. És ilyen gyantás fa. És a mirha végig az Ószövetségben és az Új Szövetségben is így a szenvedés jelképezi, mert a szenvedéshez kapcsolódik. Mikor az Úr Jézushoz jöttek a bölcsek, akkor mit hoztak? Három dolgot. Aranyat, tömjént és mirhát. Nem megyünk bele. Aranyat azért, mert király, mert Isten. Tömjént azért, mert pap, és ez az imádathoz kapcsolódik. Mirhát azért, mert ő lesz az áldozat. Egy profétikus ajándékok voltak ezek. Ő lesz a végső áldozat. Mikor Krisztus testét megkenték, Nikodémus hozott mirhát és aloé keverve. A mirha az áldozatról szól, az a szenvedésről szól. És figyeljetek, a mennyasszony azt mondja, olyan vagy nekem, mint a mirha köteg elmélkedik. Az ő szívében ott van ez az állandó gondolat, hogy ő a Golgotai keresztre ment, értem. És mikor elkezd azon elmélkedni, hogy mennyire értékes vagyok Istennek, akkor össze tudja kapcsolni, és venni fogjuk majd az úrvacsorát, össze tudja kapcsolni azzal, hogy nagyon-nagyon értékes lehetek neki, mert ő a Golgotai keresztre ment, értem, ő szenvedett, értem, ő szenvedett. Ahhoz, hogy megértsük, a legnagyobb szenteknek az elmúlt 2000 év során állandó elmélkedésük volt a kereszten, a kereszt rejtének, azon a szenvedésen, hogy Isten, a mi Istenünk egy olyan Isten, aki magához ölelte a keresztet. Nem elszenvedte a keresztet, választotta a keresztet, akarta a keresztet, szenvedélyesen vágyta a keresztet, választotta és akarta a keresztet. A mi Istenünk ennyire szenvedélyes. Ennyire szenvedélyes érted, ennyire szenvedélyes értem, nem véletlenül megtörtént vele a kereszt, nem belebotlott a keresztre, nem csúnya emberek megfogták őt és keresztre feszítették. Ő ezért jött, hogy magához ölelje a Golgotai keresztet. Gondolj bele, mikor, hogy Isten a legteljesebb kijelentésébe, aki Krisztus és a Golgotai kereszten, a legteljesebb kijelentésébe, a mi Istenünk a lénye mélyén egy olyan Isten, akit egyáltalán nem érdekel a saját státusza, egyáltalán nem érdekel a saját dicsősége. Most az egyáltalán értem ezen az, hogy nem foglalkozott vele. Lemondott a dicsőségéről, lemondott a státuszáról, lemondott arról, hogy ki mit gondol róla. Egyáltalán nem foglalkozott, hogy ki mit gondol róla. Egyel foglalkozott, egy lebegett a szem előtt, hogy számodra, számunkra egyszerű, porból való emberek számára utat nyisson az örök közösségre. És hogyha ez azt jelenti, hogy magához öleli a Golgotai keresztet, ahol le van köpködve, meg van korbácsolva, meg van vetve, meg van gyalázva, és ő ott van a Golgotai kereszten, akkor ez neki jó. Azt mondta, inkább meghalok érted, mint élek nélküled. Inkább meghalok érted, mint élek nélküled. És a mennyasszony azt mondja, olyan vagy nekem, mint egy köteg mirha a kebleim közt. Én erről a szenvedésről elmélkedek, és közösségbe vagyok veled, akinek a szenvedésében elkezdem megérteni, hogy milyen értékes lehetek én neked. Hogy egyetem milyen értékes vagyok én. És persze, soha, de soha nem fogjuk ezt megérteni. Jelenések 5-ben ezt fogjuk énekelni a trónteremben. Méltó a bárány, aki megöletett. Ezt fogjuk énekelni. De van az a dal, emlékeztek. Nem értem meg soha, milyen nagy volt az áldozat. Tudod, én nem fogjuk soha. De ott van a mennyasszony, aki erről elmélkedik, és olyan vagy, mint 14 engedi szőlőben a ciprusfürt, olyan nekem a szerelmesem, ez pedig egy ilyen illatos, jó illatáról volt ismert, igazából ez ilyen henna fürt, és ez van az ő szívén. Úgyhogy 15. vers, most a vőlegény szól, ott ülünk a király asztalánál, és a vőlegény szól, mi is szép vagy, kedvesem, mi is szép vagy, szemeid olyanok, mint a galambok. Most erről már beszéltünk, hogy végig lehetne számolni, hogy itt énekek énekében hányszor mondja azt a király, vőlegény, hogy szép a mennyasszonya. Negyedik fejezet első vers, szép vagy én, kedvesem, szép vagy. Negyedik fejezet, hetedik vers, mindenestől szép vagy én, kedvesem, semmi szeplő, semmi folt nincs benned. És most újból és újból ezt mondja, hogy milyen szép vagy. Szemeid olyanok, mint a galambok, és most nem tudom, hogy hány galambban néztél, szemeztél, milyenek az ő szemeik, de azt tudjuk, hogy a galambnak nincsen periférikus látása. Hogy tudod, ez arról az egyszeműségről szól, arról az áhítatról, odaszántságról. És lehet, hogy azt mondod, hogy fú, hát én nem vagyok annyira odaszánt, vagy annyira, nincs olyan, nem vagyok olyan egyszemű, mint szeretnék lenni. Tudod, itt a mennyasszony is azért sokat küzd magával, mert sok mindenben hiával van. De a vőlegény azt mondja, hogy de, nekem te olyan vagy, és olyan vagy, és olyan vagy. Tudod, lehet, hogy gyenge vagy, és erőtlen vagy a te odaszántságodba, de múlt alkalommal emlékeztek, hogy a mit tudom, kis egyéves gyerek, ahogy jár, és ahogy csetlik, botlik, és azt mondjuk, hogy milyen ügyesen jár, és közben tök béna, így van? Nem így mondjuk, de tök béna. Ugyanígy az Úr csak annyira látja a szívünknek a mozzanatát. Úgyhogy most a mennyasszony, most újra szólunk, és azt mondjuk, hogy íme, te is szép vagy, 16. vers, szerelmesem, gyönyörűséges, és a mi ágyunk zöldellő. Most gyertek velem, itt egy picit begyorsítunk majd a versekbe, de két dolgot mond itt, és a következő versben, házunk gerendája a cédrusfánk, mennyezetet pedig ciprusfából van. Úgyhogy most a mennyasszony már nagyon izgatott a kapcsolat felől, és megért két dolgot, itt két dolog van. Itt van egy ágy, és van egy ház, és mind a kettő már a miénk. Oké, tehát ez már a miénk, Uram. Van egy zöldellő ágyunk. Oké, nem egy kisárgult, egy kifakult. Ez a bőségről beszél, ez a bővölködésről beszél, hogy van egy olyan bizodalma a mennyasszonynak, hogy egy bőséges nyugalmunk van, egy bőséges közösségünk van, egy zöldellő ágyunk. Micsoda elmélkedés ez? A mi ágyunk zöldellő. És aztán a mi házunk pedig, és amit itt elmond az, hogy erős, a legerősebb, legnemesebb fából való gerendákból, hogy van egy házunk. Krisztus ezért jött, hogy adjon neked ágyat, hogy adjon neked házat. Ezért jött, ő épített egy házat, és ő adott nekünk nyugalom, bőséges nyugalomnak a helyét. Úgyhogy most a mennyasszony újból szól, másik fejezet, első vers, megint a mennyasszony, és lehet, hogy majd ezt otthon meg kell nézned, át kell nézned. Szerintem akkor még többet kapsz belőle. Mert azt mondja, hogy Sáron nárcisza vagy rózsája vagyok, a völgyek liliuma. Oké, gyertek velem még egy picit, jó? Na most tudjátok, hogy sokszor az Úrra mondjuk azt, hogy ő a Sáron rózsája, és van ilyen dal is, és a völgyek liliuma. És azt mondják, hogy ez Spurgeon szúrta el ebben az írás magyarázatban, mert ő az Úrra értelmezte ezt, de igazából ez most a mennyasszony mondja. De figyelj csak, ez a mennyasszonynak már a második kijelentése. Mert az első kijelentése az az volt, hogy fekete vagyok, de szép magáról. De most már azt mondja, hogy én Sáron rózsája vagyok. És a völgyek liliuma. Látjátok a fejlődést? Tehát most már egyre inkább elkezdi hinni magáról azt, amit az Úr mond róla. Egyre inkább felszabadul. És ilyen megvallásokat, tehát dicsőséges megvallásokat, hogy ő a Sáronnak a rózsája, a völgyeknek a liliuma. Figyelj, ez azt jelenti, hogy a mennyasszony már nem deficites, hanem szuficites. Oké? Már nem mínuszban van a mennyasszony, már pluszban van a mennyasszony. És ilyen a Krisztussal való szeretett közösség. És ezek a csodák csak a Krisztussal való szeretett közösségben tudnak a mi szívünkben is ezek a szellemi áttörések megtörténni. Hogy ahogy időzünk az ő asztalánál, ahogy a zöldellő ágyon vagyunk, ahogy ott vagyunk abban a házban, amit ő épített, ahogy táplálkozunk ő belőle, egyre bátrabbak vagyunk az ő szeretetében. És egyre inkább már nem minuszról indulunk. Lehet, hogy az elején mindig minuszról indultunk. És lehet, hogy most vagy ott, azt mondod, hát én a minusz alatt vagyok, a béka feneke alatt, akkor nem baj, ez nagyszerű. Valahol, olykor én is ott vagyok, így van, de ez bátorító, hogy ő úgy vezet, tanít bennünket a kapcsolatban, a vele való közösségben, hogy egy idő múlva már nem állandóan deficitesek vagyunk, hanem, Szabi, ezt tőled vettem, ezt a szuficites, de hogy tudnám máshogy mondani? Milyen? Elégséges. Elégséges. Pluszos. Pluszos. Én Sáron rózsája vagyok, és a völgyek liliuma. A vőlegény erre azt mondja a másik versben, mint a lilium a tövisek közt, olyan az én kedvesem a leányok közt. Látod? Mit mond? Mit mond az Úr? Pontosan kezded érteni, hogy miről szól. Ez a szeretett közösség, mint a lilium a tövisek közt. És mielőtt még egy picit kifejteném, hagyd mondjam ezt nagyon röviden. Látjuk-e a párbeszédet? Látjuk-e a közösséget? Oké, ez nem ilyen Jobb könyvében lévő párbeszéd. Tudjátok, olvasod a Jobb könyvét, feláll az egyik, elkezd beszélni, három fejezet múlva befejezi. De közben így, mikor, hagyja már abba. Feláll a másik, négy fejezet múlva befejezi. Nem. Ez ilyen valós közösség, párbeszéd, szívtől szívig. És csak ezt szeretném mondani, hogy az Úr ebbe invitál minket. Hogy emlékeztek, múlt héten azt mondtuk, hogy az, hogy vasárnap itt tanítunk, vagy tanítjuk Isten igéjét, vagy prédikálunk, vagy tudod, ez nem ez a táplálék, hanem ahogy te fogod ezt, és elkezdesz erről beszélgetni az Úrral, elkezded megnézni, azt mondod, fú, ez jó volt, énekek én 1-12-től 2-7-ig, megyek és otthon megnézem, és gondolkodsz, és újból végigmegy, és a saját életedhez kötsz, és elkezdesz beszélgetni az Úrról, és engeded, hogy elmélkedés által a Szent Szellem a szíved hústábláiba írja azokat az igazságokat, hogy elkezdesz kérdéseket feltenni, elkezdesz beszélgetni róla, és nem csak a vasárnap üzenetről, hanem nagyon is így az életedben, az életünkben azt, amit olvastunk az igében, ahogy járunk elünk, így beszélgetünk az Úrral. Jó néhányan olyanok tudunk lenni, tudod, mint az a férj, aki beül a feleségével az autóba, 2 órát vezetnek, és meg se szólalnak, így van? Meg se szólalunk. Eltelik 1 nap, 2 nap, 1 hét, 2 hét, 3 hét, 4 hét. Meg se szólaltunk. És az Úr ott van, és azt mondja, hogy asztalodhoz hívtál minket, tudjuk, vártál rég. Tudod, várok, én itt vagyok. Úgyhogy párbeszéd. Hogy jövünk és éneklünk párbeszéd, hogy hallod az igédet, ez már a párbeszéd, hogy a szívedben elkezdesz választ adni, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy mint, visszatérve másik vers, mint a lilium a tövisek közt. Igen, olyan vagy nekem, a leányok közt, mint a tövisek közt. Mindenkire ránézek, azt mondja az Úr, és olyan, mint a tövis. Így van, e világnak a fiai. Tudod, azok, akik meg vannak erősödve a bűnükben, tudod, sötétségben járnak, elveszettek, olyan, mint a tövis, de te olyan vagy, mint a lilium. Nekem olyan vagy, mint a liliom. A leggyengébb állapotodban is olyan vagy, mint a liliom a tövisek közt. Olyan az én kedvesem a leányok közt. És most a mennyasszony szól, mint az almafa az erdő fái közt. Gyertek még velem, nézzük meg ezt. Egy-egy verset, mint az almafa az erdő fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak között. Oké, te pedig olyan vagy, mint az összes erdőnek ott van a fája és az almafa. Te almafa vagy nekem. Uram, te almafa vagy nekem. Árnyékában vágyom ülni gyümölcse gyönyörűséges innyemnek. Figyelj, az Úr Jézusnak ott van az árnyéka. Ott van a felüdítő gyümölcse. És árnyékában vágyok ülni gyümölcse gyönyörűséges innyemnek. Látod, és hogy mondjam ezt, hogy az Úrral való élet és a keresztény élet élvezetes. Élvezetes. És tudod, nekem is van ilyen hőmérőm, mindannyiótoknak van valamilyen hőmérőt, aki így meg szoktam nézni, így élvezem én ezt, vagy nem? Kötelességből teszem, vagy nem? Élvezem, és tudod, akkor azt tudom mondani, hogy tudod, én ezt nem élvezem. Akkor csak tudom, hogy valami olyanról, valami olyan dolgot mulasztok el, amit az Úr nagyon is akar. Ugye ez árnyékában üljek, az ő gyümölcsét egyem. Figyelj, az Úr annyira szenvedélyes felőled. És a Golgotai kereszt még egyszer, a legnagyobb lelepleződése az ő végtelen szenvedélyének. És mi is annyira szenvedélyesek lehetünk. Sőt, erre lettünk alkotva, erre a szenvedélyességre. És tudjátok, a bűn az, amikor ez a szenvedélyesség minden felé megy, csak nem a király felé, aki az életét adta értem. És addig csak keresünk, és keresünk, és keresünk, és igazából megemésztetünk, és aztán az egész életünk egy darab, egy kupac hamuvá válik. És azt mondja, hogy gyere. Tudod, ebben a kapcsolatban te szenvedélyes lehetsz, ahogy ülsz az árnyékomban, gyümölcsöm gyönyörűséges innyemnek, innyednek. Negyedik vers, még csak lássátok a szenvedélyt. Bevisz engem a borozóházba. Oké, nézd csak. Most egy új helyen vagyunk, már az asztalnál voltunk, így van? Aztán az almafa alatt voltunk, most már a borozóházba vagyunk. És ez a vigasságnak a helye, az ünneplésnek a helye. Az örömnek a helye, a felszabadultságnak a helye. Ahol ünnepeljük Istennek a szeretetét. És nézd meg, és zászlaja fölöttem a szerelem. Ó, ez kiüt. Mi a zászló fölöttem? Így van? Ebben az időben a zászló volt az a jel, ami alatt hadba vonultak. A zászló volt az a jel, ami mindent elmondott róluk. És azt mondja, hogy a zászló fölöttem. A szerelem, az ő szerelme. Hogy fejezem be ezzel, hogy te feletted lobog egy zászló, magasan és dicsőségesen. És ez az ő soha el nem múló szenvedélyes szerelme feléd. Ebben van a te üdvösséged, ebben van a bűnbocsánatod, ebben van az örökséged, ebben van az örökké valóságod, ebben van az a szerelem, hogy tudhatod, hogy bármi is történik veled, Isten mindent a javadra formál. Róma 8.28. Tudhatod, hogy nem eshetsz ki az ő kezéből, a zászlaja feletted minden nap, minden pillanatban. Az alfa és az omegája mindennek, az ő szerelme. És ezért lehet az, hogy az ő szerelme, az ő végtelen szeretete lehet az azonosságunk, ami biztos azonosságunk. Ötödik vers, erősítsetek engem, aszhúsz szőlővel, üdítsetek föl engem almával, mert a szerelem betege vagyok. Oké, most már be van zsongva. Így van? Szenvedélyes, ő is. Azt mondja, a szerelem betege vagyok. És a szerelem betege, ez nem egy feltétlenül mindig egy kellemes dolog. Így van? Ez azt jelenti, hogy szeretve vagyok, szeretek, és még inkább vágyok megismerni az ő szeretetét. Egyébként ilyen Istennek a szeretete. Minél jobban ismered, annál inkább akarod, és annál inkább vágysz rá. Minél kevésbé ismered, annál kevésbé vágysz rá. Úgyhogy a szerelem betege vagyok. Hatodik vers, bal keze a fejem alatt van, és jobb kezével átol el engem. Ez az a biztonság. Ez az az elrejtettség. Ez az az a gondoskodás. Valamelyik kommentár azt mondja, hogy a jobb keze az Isten látható tettei. A bal keze pedig Isten titkos tettei, amit nem is tudunk, mert nem vagyunk. A lényeg az, hogy körbe vagyunk véve. Nézd csak, a bal keze és a jobb keze. Átkarolva általa. Befejezés. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra és a mező szarvasaira. Velük még találkozni fogunk, jó? Ne költsétek fel, ne ébresztjétek fel a szerelmet addig, amíg nem akarja. Hagy kínáljak egy másik fajta fordítás majd erre, jó? Mert kicsit nehéz érteni, hisz azt mondja, hogy a szerelem betege vagyok, és most azt mondja, hogy ne ébresztjétek fel a szerelmet. Nem. Más fordítás azt mondja, mondjuk az egyik másik azt mondja, ne zavarjátok meg a szerelmemet, és föl ne ébresztjétek, amíg nem akarja. Egy másik. Föl ne költsétek, föl ne riasszátok kedvesemet, amíg maga nem akarja. Oké, miről szól ez? Arról szól, hogy azt mondja Jeruzsálem leányainak egyébként, hogy figyelj, most ő szerelemben van, most ő meggyökerezik a szeretetbe, most ő neki azonosságá válik a szerelem, és most ne zavarjuk meg őt ebben. Ez arról beszél, hogy az életünkben vannak időszakok. És persze mindannyiunknál mindig a szerelem ideje van, Ezékiel 16, vagy 8, már nem tudom melyik, 16 valószínűleg. De vannak idők, amikor csak így kifejezetten erre van szükségünk, hogy ebben a szeretetben meggyökerezzünk, ennek a szeretetnek a szélességét, hosszúságát, mélységét, magasságát befogjuk. Ebben a szeretetben legyünk rejtőzve az Úrnak a szeretetébe. És hogy ne zavarjuk meg ezt, ne költsük, ne riasszuk fel, ne riasszon fel bennünket senki, mert ez annyira fontos. És figyeljetek, következő alkalommal majd innen megyünk 2-8-szor, most egy új időszak fog majd jönni. A 8. verstől a kihívások időszaka a kapcsolatban. A kihívások. De itt még nem, a 7. versben nem. Még most nem a kihívások ideje, hanem a szerelemben való elmélyülésnek az ideje. És hagyd mondjam ezt. Nem tudom, hogy a te életedben minek az ideje van pont most, mert én nem tudom. Isten tudja. És talán te is tudod. De hiszem azt, hogy sokszor van idő arra, és sokszor most van az idő arra, hogy így a szerelem időszaka legyen. És miért ne lehetne egy ilyen látásod ezekre a napokra, hetekre, hónapokra? És persze az egész életünkre, de miért ne lehetne ez a látás, hogy most nekem ennek az időszaka van. És hogyha éppen az Úr most éppen más tanít neked, akkor annak az időszaka van, ez nem kérdés. De fontos, hogy ezeket az időszakokat felismerjük, és tudatosan kihasználjuk. Amit a Szent Szellem tanítani akar, amit a Szent Szellem el akar mélyíteni. Én mert erről szól ez a tánc igazából, hogy ő kezdeményez dolgokat, ő mutat, ő tanít, ő megenged, ő vezet, és hogy mi választ adunk. És az asztalhoz ülünk, gyertek, jöjjünk az ő asztalához. Aztán gyertek, menjünk a zöldelő ágyhoz, aztán gyertek, menjünk a almafa alá, aztán gyertek, menjünk a borozóba. Így hagyj magyarázza el nekünk, hagyj az ő jelenlétében, hagyj legyünk átitatva. Egyénileg is, de közösségként is a mi Urunk végtelen szerelmével. És ez a zászló felettünk, gyülekezetként is és egyénileg is. Ebből nem tudunk kikászálódni soha. Nem is kell. És aztán vegyük úgy az úrvacsorát, most ahogy így vesszük. Csak így ezeken elmélkedve, amit most hallottunk, olvastunk. Ezekről beszélgetve az Úrral, ez mélyüljön el ott bennünk. Így hagyd legyen az a mérha, amin mi elmélkedünk, hogy lássuk a mi értékünket azon keresztül, ahogy ő mindent adott, hogy a szenvedés magához ölelte. És hagyj váljon ez egy ilyen borozóházzá aztán az életünkbe. Egy hihetetlen ünneplésé, ahogy a Szellem így tanít egyes egyenként és közösen is minket. Amen. Amen. Úgyhogy nem tudom, zenészek, gyertek. És atyán, köszönjük neked. Köszönjük az, hogy neked olyan sok mindened van számunkra, olyan sokat akarsz nekünk mutatni, elmesélni, elmondani. Sokat akarsz ránk bízni. De egy biztos, hogy te megőrülsz értünk. Különben nem mentél volna a Golgotai keresztre. Hogy a te szerelmednek van egy izzása. Van egy lendülete. Hagy ünnepeljünk téged most is. És hagy legyen ez a kezdete vagy folytatása annak, ahogy te tanítasz magadról bennünket. Jézus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy